A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Üdvözlök mindenkit a nap vendégében, én Szatmári Róbert vagyok, és itt ül velem Stumpf-Bíró Balázs, összeomláskutató. Szervusz, és köszöntelek a stúdióban.
Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat, illetve köszönöm a lehetőséget is.
Beszéltünk már a másik szobában, mielőtt ideültünk a stúdióba. Mondtam neked, erősen kezdtem ezt a mai napot, mert épp előtted volt a vendégem, Kecskésdé Balázs zeneszerző, aki Nietzsche szövegekre írt oratóriumot, tehát egy szakrális művet írt egy olyan filozófus szavaira, aki hát ugye, akinek az alap gondolata az volt, hogy Isten meghalt. Azt gondoltam, hogy ez az optimista felütéssel kezdhetnénk a mostani beszélgetésünket. Mennyire függ össze egyébként az összeomlás, a civilizáció összeomlása és a transzcendencia hiánya, illetve átalakulása? Ha már immédiás rész.
Miért ne? Ez ugye egy abszolút szubjektív megközelítés, vagy legalábbis annak kellene lennie, a hit kérdése, és akkor itt egy könnyű mozdulattal válasszuk is el egy picit talán a hitet a vallástól, mert a vallás, akárcsak a politika, egy olyan narratíva, és volt a kezdetektől, ami azt a célt szolgálta, hogy az egyébként 100 000 millió félét gondoló és cselekvő embereket, azokat egy közös cél érdekében lehessen mozgósítani és szervezni. Tehát, vajon miért áldozták volna az emberek életüket, meg szenvedtek volna azért, hogy egy nagy mesterséges hegyet építsenek egy valakinek a dicsőségére, de hogyha az üzenet az, hogy ezt a legnagyobb és a legfelsőbb lény érdekében teszed, és ezért majd örökbecsű érdemeket szerzel magadnak és leszármazottaidnak, akkor az mindjárt más. Ha hitről beszélünk, akkor pedig alapvetően az ember olyan állat, az a szellemi világát tekintve, hogy szüksége van kapaszkodókra, és ez a mai napig tetten érhető, különösen annak tekintetében, amivel mi foglalkozunk, és ez egy meglehetősen kapaszkodók nélküli, illetve pótlékokkal megtámogatott világ, amiben élünk, és így különösen nehéz feldolgozni azt a helyzetet, amiben vagyunk.
Ez egy egyénközpontú világ, de legalábbis a nyugati része a civilizációnknak. Ugye az egóról szól minden alapvetően.
Teljes mértékben a nyugati civilizációban mindenképpen, és hát ezt a modellt igyekszik másolni a világ többi része is.
Az ipari forradalom volt az, ami igazából felgyorsította ezt a folyamatot. Ugye a növekvő energiaigény, és akkor ezzel együtt jött ez az úgynevezett szellemi változás, amiről elkezdtünk beszélni. Te milyen jövőt jósolsz nekünk az elmúlt 20 vagy az elkövetkezendő 20-30 évben?
Hát akkor itt már kimondatott a kulcs szó, és ezt már lehet, hogy ezelőtt a mikrofon előtt is eldurrantottam. Ugye Niels Bohr azt mondta, hogy jósolni nehéz, különösen, ha a jövőre vonatkozik. Ezzel maradéktalanul egyet tudok érteni, úgyhogy ebből az utcából ki is jönnék. Semmiféleképpen nem szeretnék jósolni, mert anélkül, hogy oda tartanám az arcomat is, kapok éppen eleget. Ezt majd meg lehet nézni a kommentek olvasgatása közben.
Kiktől kapsz?
Gelencsér András azt mondta, hogy ezt a témát külön dolgozzam föl, hogy vajon mit mutat az emberek lelki világáról, meg a szellemi világáról, az, hogy egy-egy ilyen téma alá milyen kommentek érkeznek. Azon polgártársaktól kapok, akik úgy érzik, hogy nekik szinte kötelességük, de legalábbis megenyhülnek az érzéstől, hogy csípőből okáthatják az epét. Azok, akik egyébként mondjuk építő jellegű gondolatokat osztanának meg, ők kevésbé éreznek késztetést arra, hogy megosszák a gondolataikat. De hogy el nem is másoljuk az alapvető kérdést. Itt nem jóslásról van szó, hanem sokkal inkább trend elemzésről, vagyis azokat a folyamatokat veszik górcső alá, amik zajlanak már évtizedek óta. Itt fontos azt rögtön az elején tisztázni, hogy itt rendszer szintű átalakulásról, hanyatlásról, adott esetben összeomlásról, vagy talán még pontosabban, mint folyamatról, összeomlások sorozatáról beszélünk a földi rendszerekben. Hát, ugye itt élünk. A földi rendszereket alapvetően két csoportra oszthatjuk, természeti és emberi rendszerekre. És míg a természeti rendszerek egész jól elvolnának emberi rendszerek nélkül, ez visszafele nem igaz. Tehát nem, hogy azt hisszük, hogy élhetünk természet nélkül, hanem azt, hogy gyakorlatilag maximálisan leuraltuk és kizsaroltuk azt, de ennek éppen az ellenkezője igaz, és ez a pofon ez elég ütemesen száll felénk. Tehát, hogyha így nézzük, akkor a már a közeljövőtől, de mondjuk azt, hogy bátran benne vagyunk. Leginkább úgy fogalmaznám meg, hogy az életünk nagy, kellően nagy léptékben nézve, és ezért hát lebontva az egyes emberek életére is, az évről évre nehezebb és rosszabb lesz.
Hangsúlyozod több munkádban, meg interjúdban is a természet fontosságát, a természeti környezet, a természeti rendszerek fontosságát. Most az ember végülis a természetből nőtte ki magát, tehát ez is mondhatom, hogy kicsit cinikusan, ironikusan provokálva téged, hogy ez is a természeti rendszer része. Maga az ember és az ember által alkotott mesterséges rendszerek sokasága.
Hát az utóbbit ugye egy kicsit izzadságszagú beleerőltetni, de hogy abból származik az emberen keresztül, ez vitathatatlan. És ebben sincs semmi újdonság. Tehát az, hogy belecsináltunk a ventilátorba, a közepébe, az nem azt jelenti, hogy ebben olyan különlegesek lennénk. Hiszen semmi más nem tettünk, illetve teszünk, mint amit bármelyik egyéb faj a Földön igyekszik optimalizálni, vagy maximalizálni a helyzetét, pestélyesen kimaxolni. Tehát a lehető legtöbbet és legjobbat igyekszik kihozni, csak hogy a természetes rendszerekben működnek olyan korlátozó tényezők, amik ezt hosszabb távon nem teszik lehetővé. Ilyenek például ugye az élelmem ellátás, tehát egyszerűen nem jut kellő energiához az a faj, fölzabálja a környezetét, a környezet eltartó képessége lehanyatlik, de ilyenek adott esetben a ragadozók a természeti világban, vagy bizonyos kórokozók, amik, hogyha elszaporodnak egy populációban, akkor ezt visszafogják. Tulajdonképpen, ha úgy nézzük, erre egyedül a jó homo sapiens volt képes, hogy levetkőzze ezeket a korlátokat, mert ez azért annyira nem jellemző a 8,3 milliárd embert eltekintve, hogy nagy arányban falnák föl tagjait, cápák, vagy medvék, vagy oroszlánok. A zöld forradalom a 70-es évektől átmenetileg úgy tűnik, hogy megoldottuk az élelmezési kérdést, már az már nagyobb dilemma, hogy ugye ezt milyen áron tettük meg, és hát a legutóbbi időkig azt gondoltuk, hogy az egészség frontján is győzelmet arattunk, és kiirtottuk az összes kőrokozót, ami minket veszélyeztet. Nyilván mindhárom állítás meglehetősen törékeny, bár a legelső talán annyira nem, mert valóban sikerült a faunát rendesen meg ritkítanunk a bolygón. De ezek a kontrollmechanizmusok, ezek attól függően, hogy kitolódtak, az nem jelenti, hogy az emberiség esetében ne játszanák majd el a szerepüket. Csak ezzel a rettenetes mennyiségű, egyszer használatos, legalábbis emberi léptékben konzervált napenergiával, amit szénhidrogénnek hívunk, szénhidrogéneknek, ezzel az energiatöblettel tudtuk ezt mindet előállítani, és úgy kitágítani ezeket a kereteket, ami a természetben semmilyen más fajra nem jellemző. De ugye hát ez a klasszikus Seneca görbe, ami azt mutatja, hogy egy komplex rendszer, faj, társadalom, civilizáció kialakulása viszonylag hosszú idő és energiaigényes folyamat. De hogy egy ilyen összetett rendszer eléri növekedésének határait és fölemészti az erőforrásait, akkor a felívelő periódushoz képest a hanyatlása és az összeomlása viszonylag rövid és gyors folyamat. És hát alapvetően bármelyik végéről is nézünk bele, a globális ipari civilizációja is ez vár.
Ez a másik kulcsfogalom a növekedés. A növekedés nem lehet mondani, hogy természetes. Hogy a sejtek növekednek, a biológiai rendszerek növekedni akarnak. Az egy multinacionális cégvezetője növekedni akar, mondja, hogy a cége növekedjen, ő maga, amit szebb lakásba menjen, stb. Ez mennyire természetes, és hogyan lehet ezen a gondolaton javítani? És tudunk-e?
Hát a fogalom az teljes mértékben természetes. Erről beszéltem az előbb, hogy minden egyes faj az ökoszisztémákban erre törekszik, hogy a lehető leg több és legjobb minőségű energiaforráshoz, élelemhez jusson, és a lehető legnagyobb ütemben tudjon szaporodni. Pont. Hát ennyi, ugye. Létfenntartás, fajfenntartás. Tehát, hogy önmagában ez nem csoda, és nincs is vele gond, de pontosan, amit az előbb soroltam föl, ezek a mechanizmusok, amik ezt kontrollálják, és egy normál mederben tartják, hogy ne szálljon el a dolog, ezek az esetünkben kikapcsolódtak egy hosszabb, rövidebb időre. És ami itt problematikus az emberi rendszereken belül, ugye ez a hitelalapú pénzügyi rendszerünk által fűtött kapitalista gazdaságban az, hogy ez a maga a paradigma olyan szinten leuralt mindent, hogy szenttehénként kezelendő, hogy ha valami nem növekszik, hát akkor ott óriási probléma van, de már hatalmas katasztrófa az is, ha nem megfelelő ütemben növekszik. Na most, ha egy 3%-os globális éves GDP növekedést nézünk, akkor az azt jelenti, hogy a világgazdaság mérete 23 év alatt megduplázódik. Legalábbis addig, amíg az isteni decoupling be nem üt, addig ez azt jelenti, hogy egy ilyen duplázódáshoz pontosan annyi energiára, még nyersanyagra lesz szükségünk, mint az ipari forradalom kezdete óta összesen. Honnan veszük ezt egy olyan bolygón, ahol mindenből egyre rosszabb minőségű és kevesebb van? Tehát nem a növekedéssel van gond, hanem az, hogy mit értünk alatta. Tehát a fejlődés az valószínűleg sokkal jobban írná ezt le, vagy inkább azt a célt, amit érdemes lenne kitűznünk. De itt bár önmagában ebben a pénzügyi gazdasági rendszerben, amiben élünk, és ami az alapvető kereteit adja a létezésünknek, meg az elvárásainknak, ebben nem elég már nem növekedni, hanem ahhoz, hogy ezt a folyamatot, ahogy szépen magunkra csukjuk ezt a bulit, ezt érdemben lassítani kellene. Az pedig olyan áldozatokat követelne meg mindenkitől, lényegében ezen a bolygón, kitől kevesebbet, kitől még többet, amit sem a döntéshozók, sem üzleti, sem politikai döntéshozók, de az emberek se fognak bevállalni. Holott, ha egyszerűen csak nem növekedne a rendszer abban az ütemben, már az óriási tragédiaként volna a mindennapi emberek számára megélhető.
Azért nem vállaljuk be, mert kényelmesek vagyunk, és azt mondjuk, hogy nem érdekel, hogy mi fog történni 2-3 generációval arrébb, sokkal kényelmesebb az életünk, ami van, és hát az még messze van. És nem tudunk változtatni, belénk van kódolva?
Hát a sok csodálatos kognitív torzítás közül ez az úgynevezett diszkontálás, ez nagyon üt, ez a jobb ma egy veréb, és kicsit sem túlzok. Ez azért jellemzi az embereket elég erősen, de ha a mindennapi emberek szintjén kezdjük, akkor ugye, bár ez egyre kevesebb embernek mond bármit is, de én azt szoktam mondani, hogy lelkében mindenki sztahanovista. Tehát, hogyha elért egy életszínvonalat bármilyen idő alatt, vagy bármennyi munkából, hát mi a francér adna alább abból a saját elhatározásából? Ráadásul teljesen általános és valahol érthető megközelítés, hogy hát miért én kezdjem? Hát kezdje ő. Ugyanis a rendszer, amiben élünk, az nem tűr el vákumot, és itt nem csak az egyének szintjén, hanem mondjuk vállalkozások, szervezetek szintjén. Ha valaki hátralép azzal, hogy kevesebb is elég, hát nem fog ott az üres tér lötyögni, oda majd benyomulnak mások. Miért ne én nyomuljak be mások területére? De ez csak a mindennapi emberek világa, tehát a döntéshozók, a politikusok nem fognak azzal kampányolni, ilyet még nem láttál, de szerintem nem is fogsz, hogy emberek akkor mostantól évről évre rosszabbul fogunk élni, akkor sorolom, hogy mi mindenről kellene lemondani, milyen áldozatokat kell meghozni, és akkor kérem szépen, hogy szavazzanak rám.
Én még egy picit megpiszkálom ezt a fejlődés szót. Szerinted mi a véleményed? Az emberiség történetében van fejlődés? Fejlődik az ember? Ha igen, akkor milyen tekintetben, és miben nem? És az már lehet, hogy nem a te szakterületed, hanem filozófia, vagy bármi, de hát miért ne? De a szakterületed.
Valóban, hát a kollapszológiának ez a lényege, hogy egy ilyen kicsit megkelek módon. Na, most már lehetnek a kommentek. Mindenhez oda kell szagolni, mert hát a polikrízis lényege, hogy egyetlen egy területet sem hagy érintetlenül, és ilyen inter- és multidisziplináris megközelítés nélkül nem is lehet érdemben rálátni erre az egészre. Attól függ, hol nézünk bele, de kijelenthetjük, hogy itt ez bizonyos szempontból egyértelmű sikertörténet. Tehát Szatmári Őrsöt kell megkérdezni, de azért a legutóbbi időkig alapvetően az agyméretünk, térfogatunk, barázdáltságunk, ez folyamatosan fejlődött. Most már így kicsit az elhűlés pályáján vagyunk, ugye csökken az ember agymérete. De hát, ha csak azt nézzük meg, elvonatkoztatunk mindentől, hanem azt arra fókuszálunk, amit az előbb mondtam, hogy a saját értékrendszerünk alapján, hogy milyen frankók is vagyunk, nézünk körül, hogy mennyire jól leuraltuk a természetet, milyen technológiai fejlődési pályát írtunk le, milyen szintre jutottunk el. Hát ez egy abszolút sikertörténet, én ezt nem vitatom. Mindig azt szeretem hozzátenni, hogy na de milyen áron? És az, hogyha felzabáljuk a holnapot, meg a holnap utánt, meg a következő évtizedet, vagy évszázadot, akkor hát érdemes számolni azzal, hogy ennek milyen következményei vannak. Tehát a történet lényege, hogy ez a buli így ebben az ütemben, ahogy eddig ment, és azzal a megközelítéssel, hogy mindig és folyamatosan többet, jobbat, szebbet, nagyobbat, gyorsabbat, okosabbat, ez így nem fog a végtelenségig menni.
De hogyha mondjuk ide citáljuk mondjuk az ókori görögöket, mondjuk az ókori görög társadalom.
Hát nem lettem volna nő.
Ha, és rabszolga sem, de hát ez minden. Tehát akkor, tehát az, régebben minden jobb volt, ez ebbe te nem hiszel. És alapvetően látsz ilyen fejlődést.
Nyilván vannak az emberi történelmnek, ami egyébként egy döbbenetesen rövidke időszak. Tehát az annyira egy semmi, és most egy gondolatjellel engem ez nagyon sok nehézségen átemel, hogy a saját magam jelentéktelenségét folyamatosan tudatosítom magammal, és ezt kéretlenül nagyobb léptékben is meg tudom tenni, tehát maga az emberiség is teljesen jelentéktelen. Tehát azt lássuk, hogy ahhoz, hogy a természet, a geológia, a törzsfejlődés gondoljon egyet, tehát az minimum év százezredekről beszélünk, de inkább milliókról, vagy bizonyos esetekben 100 millió évekről. Az egész holocén korszak, amit ugye jelenkornak írunk le, ami még birkózás tárgyát képezi, de nagyjából ott tartunk, hogy véget ért, és az úgynevezett antropocén korszakot tapossuk. Tehát ez a holocén korszak, ez is egy bő 10 000 éves fejlemény, ami valami baleset folytán, mert amikor azt mondják az éghajlatváltozás tagadók, hogy hát itt volt már itt minden, teljes mértékben igazuk van, tehát itt mint egy jó kardiográf, fölleugrált az üvegházhatású gázok és a globális átlag hőmérsékletnek a mutatója, és van egy nagyon rövid időszak az elmúlt 10-12 000 évben, amikor a globális átlag hőmérséklet nem tért ki jobban plusz-minusz 1 Celsius foknál. Ez érthetetlen csoda, ami az ismereteink szerint nem igazán fordult elő a Föld történetében. Ez a helyzet tette lehetővé, hogy egyáltalán egy olyan környezet alakuljon ki körülöttünk a magas stabilitásával, amiben megjelenhetett a mezőgazdaság, és ez az energia tartalékolás és felhalmozás, ami aztán minden további folyamatot elindított, amivel aztán eljutottunk a szénhidrogénekig, amivel aztán berobbantottuk a cuccost. De maga az írott emberi történelem, a maga gyengécske 5 000 évével, hát az meglehetősen rövidke, de ennek ellenére persze, ez tulajdonképpen mondhatni sikertörténetnek, csak ismét azt kérdezem, milyen áron.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.